2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
Még 2017-ben kénytelenek voltunk megfogalmazni nyilatkozatot, azt el is küldtük szépen a minisztériumokba, amiben az volt, hogy hát rosszul előkészített projektek kapnak érdemtelenül támogatást, és Magyarország nem olyan gazdag, hogy azt a kevés erőforrást így elpocsékolja. És akkor azt is mondtuk, hogy hát helytelen kormányzati kezelés miatt ez a szektor, ami ágazatunk, a geotermikus energiahasznosítás jelenleg visszafejlődik. Én visszafejlődésnek tartom azt, hogyha ugyanazt az eredményt, ha sokkal több közpénz ráfordítással tudjuk csak megvalósítani.
Mindenképp.
Mint korábban.
Igen.
Sziasztok, Borbé Ede vagyok, az Egyjövő Klímatúlélő Podcastnak a műsorvezetője, és itt van velem a stúdióban Szita Gábor. Szervusz, Gábor.
Szervusz, Ede. Üdvözlöm a hallgatókat.
A mai adást a geotermikus energiának fogjuk szentelni. Mindjárt megkérem Gábort, hogy mondjon pár szót magáról és az előéletéről, de addig is röviden szeretnék mindenkit kérni, hogy kövesse be a Partizánt, támogassa a csatornát, és hallgassa az Egyjövőt, illetve más podcastokat is a kedvenc podcast felületén. Az Egyjövőben arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mindannyiunknak egy jövője, és olyan társadalmi, technológiai, illetve gazdasági tendenciákat tárunk fel a zöld átállással, megújuló energiákkal, fenntarthatósággal kapcsolatban, amik komplex kérdéskörök. A geotermia is egy ilyen, és ezért örülök nagyon, hogy itt van velem Gábor, a Magyar Geotermelés Egyesületnek az elnöke, és szeretnék is megkérni, hogy mondj pár szót magadról, szakmai előletedről, mit kell tudni rólad.
Mindenekelőtt köszönöm szépen a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Én gépészmérnök végzettségű vagyok, itt végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, most már több mint 40 éve, és ebből a 40 évből, amióta elkezdtem dolgozni, 39 évet dolgoztam a geotermikus iparban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy kijelenthetem a legöregebb geotermikus szakember vagyok Magyarországon. Nem vagyok aktív abban az értelemben, hogy hivatalos papírom van arról, hogy nyugdíjas vagyok, de egyébként minden ugyanúgy meg tovább, ahogy eddig, tehát én tervező voltam ezen a területen, és mérészben vagyok, és szakértő, kivitelező is, illetve üzemeltető is, szakmai befektetők is voltunk a fő cégemmel, a Porció Kft-vel, ami egyébként 1991-től 2021-ig működött, tehát 30 évig működött, akkor döntöttem annak a cégnek a végelszámolásáról, hogy ennek milyen okai vannak, abból most ne menjünk bele. Nem azért, mert nagyon szerettem volna, egyszerűen így alakult a helyzet, úgyhogy az Egyesületnek alapító tagja vagyok, a Magyar Geotermális Egyesület egyébként 30 éves lesz idén, fogunk is ezt meg is fogjuk ünnepelni majd egy kétnapos konferenciával, és ennek alapító tagja vagyok, és 2003 óta, tehát most már 22 éve folyamatosan én vagyok az elnöke.
Na, hát ez nagyon, nagyon gazdag életút, mindjárt belülünk a témába is, de hogy változott a geotermia az elmúlt 40 évben akkor Magyarországon?
Hát...
Rá akartam csatlakozni a felvezetésre.
Igen, sokat is, meg nem is. Az igazi nagy változás szerintem éppen előttünk áll. Mégpedig technológiai áttörést mondanak külföldön nagyon sok. Ezen a vonalon nem vagyunk rajta sajnos. Talán sikerül majd becsatlakozni ebbe a fantasztikus fejlődési lehetőségbe. Itt Magyarországon azért megy a geotermikus energiahasznosítás, mert van egy csomó termálvízünk. Tehát amikor geotermikus energiáról beszélünk, A fiatalabb generációnak elsősorban a hőszivattyús alkalmazások jutnak az eszébe, és hogyha beírjuk a Google-ba, akkor a 10 találatból szerintem 9 az hasonló lesz. De régebben, tehát amíg ezek nem voltak, mondjuk 20-25 évvel ezelőttig, a geotermikus az kimondottan a ma már mély geotermikusnak nevezett alkalmazás volt, így aztán a termálvizek tekintettel arról, hogy általában mérő jönnek fel, és ezért melegek, tehát a termálvíz egyébként azt jelenti magyarul, hogy melegvíz, csak ugye nem én melegítem föl, hanem a föld melegíti föl. Tehát a termálvizet, ha kivesszük, akkor azok, ha elég melegek, akkor alkalmasak arra, hogy energetikailag is hasznosítsuk, tehát fűtsünk vele magyarul, és akkor ennek a története Magyarországon elég hosszú, nem messze vagyunk itt a Városligettől, ott 1878-ban fejeződött be a Városliget 1-es számú termálkútnak a fúrása, ami akkor egyébként világbajnok volt, sehol addig nem tudtak ilyen mélyre fúrni.
Tehát ez milyen mély, ez hány méter volt akkor?
Pár méter híján, ezer méter. Ez egy nagyon komoly teljesítmény volt akkor, és akkor megütötték azt a réteget, amiből 73-4-5 fokos víz jött ki. Egyébként most is, tehát ez azóta is működik.
És ez ezeknek... a Széchenyi fürdőnek az egyik útja?
Igen. Wow, igen. Okay. Van neki több is. Talán ezt az öreg kutat, ezt már nem használják, ezt pontosan nem tudom, de létező kutról van szó. Nyilván azóta furtak már korszerűbbeket is, stb. Úgyhogy mi ilyen szempontból Magyarországon a világ élvonalába tartoztunk valamikor, de hogy még mást mondjak, 1929-ben, tehát lassan már 100 évvel ezelőtt Szolnokon úgy használták a termálvizet, hogy annak minden egyes porcikáját, minden egyes lehetőséget kivettek belőle. Tehát fűtöttek vele, a lehűlt vízzel azt fürdőmedencéket töltöttek, hát megfürdöttek benne, de leválasztották a kísérőgázt, ami metán volt, és a metánt bevezették egy gázmotorba, és azzal villamos energiát termeltek. Ennél ma sem tudunk többet. Na most, ami... sokat változott az elmúlt időszakban, az a technológiának a kifordottsága, finomsága talán az. Tehát amikor én elkezdtem ezt a szakmát, igaz, hogy az még a szocializmusban volt, hát akkor azért nagy vasdarabokkal dolgoztunk. Ez és a szabályozás technika meg ugye még nagyon-nagyon-nagyon gyerekcipőben járt. Ebben nagyon sok változás történt, de nem feltétlenül a geotermikus iparnak a vívmánya ez, hanem általában a műszaki haladásnak, fejlődésnek.
Uh-huh. Hogy néz ki ez a technológia nagyon röviden bemutatva?
Hát le kell fúrni általában jó mélyre, most is akkor mély geotermikusról beszélünk, ez 2-3 kilométer is lehet, az új generációban általában olyan 5-7 kilométerről beszélnek. Majd erre talán visszatérünk. Tehát le kell fúrni jó mélyre, mert ott van nagyon meleg víz. Itt Magyarországon, hogyha lemegyünk 2 kilométerre, akkor ott elképzelhető, hogy 100 fok, vagy annál magasabb hőmérséklet is van. Nem mindenhol, de vannak olyan területek, ahol igen. És ha ott van víz is, akkor ez átveszi a közvetnek a hőjét, a vizet azt ki lehet termelni, a termálvíz ilyenkor hőhordozó közeg, ezt a közeget kitermeljük, utána rátesszük egy hőcserélőre, jellemzően átadja a hőjét egy fűtési rendszernek, és utána a lehűlt vizet azt pedig visszarakjuk a föld alá. És akkor ennyi az egész. Hát sok gond azért van ezekkel a természetes állapotú vizekkel, mert van benne ásványi anyag. Ennek örülnek a fürdősök, mert azt tudják mondani, hogy jó, hát akkor gyere ide, mert minden bajottól megszabadít, mert ebben olyan csoda anyagok vannak, mert ez nem ivóvíz, nem hólé, ugye, hanem ez több 10 000 évet töltött a föld alatt, vagy esetleg még többet, és az alatt mindenféle anyagok oldódtak bele. Ez jó, csak amikor kioldódik belőle, az nem jó, azt úgy hívják, hogy vízkő, ugye, és a vízkő az egy komoly technológiai probléma. Akkor van, említettem, hogy még gázok is lehetnek benne. A gáz, hogyha éghető, akkor robbanhat is. Tehát akkor ezzel is kell foglalkozni. Akkor ezek a vizek tartalmazhatnak olyan anyagokat, amik korrózióra hajlamosak, így aztán olyan szerkezeti anyagokat használni, amik nem veszélyesek, amiket a víz az nem veszélyeztet. Úgyhogy hát van azért itten elég dolog a vízkezeléssel, egyáltalán a technológiával, de alapvetően azt kivesszük, elvesszük, kivesszük a termálvizet, mint hőhordozó közeleget a földből, elvesszük a hőjét, és utána a hőjét vesztett termálvizet visszarakjuk a mélybe.
Mi alapján dől el, hogy áramot, hőt, vagy mind a kettőt lehet termelni vele?
Elsősorban a geotermikus energiahordozó, tehát a termálvíznek a hőmérséklete, illetve talán megkockáztathatom, hogy entalpiája az, ami a legfontosabb tényező. Villamos energiát minden további nélkül tudunk előállítani, a probléma a hatékonyságában. Tehát, hogyha alacsony hőmérsékletű, és az alacsony is elég magas, mondom, hogy 120 minimum, vagy inkább annál magasabb, akkor egy ilyen átalakítási, tehát a hőenergiát átalakítjuk mechanikai energiával, villamos energiával is, annak az átalakítási hatásfoka szükségszerűen fizika 10% mondjuk. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy a hasznos teljesítménynek a 90%-a az el fog menni a levegőbe, vagy valamilyen környezeti elembe, jelenleg inkább a levegőbe, vízbe is mehet, ugye folyók mellett például, és csak 10%-a lesz számunkra hasznos villamos energia. Ha mondjuk fölmegyünk 250 fokra, akkor ez a 10% ez mindjárt fölmegy olyan 20-25%-ra. Uh-huh. Tehát ezen, most Magyarországon ilyen tárolót, hogy 200 fok fölött ilyet nem is ismerünk, pillanatnyilag még volt egy kitörés Fábián Sebestyénben, arra azt mondják, hogy hát 170 fokos biztosan megvolt, de nem igen tudták megmérni, mert az egy katasztrofális helyzet volt ott akkor 1985-ben.
És akkor, hogyha jól értem, globálisan Fülöp-szigetek, Toszkána, Kalifornia, ilyen helyeken van nagyon magas.
Igen, pontosan azokon a helyeken, ahol az aktív vulkáni tevékenység miatt a magma viszonylag magasan van.
Amit a földfelszínhez közel.
A földfelszínhez közel, pontosan így, így van. Tehát ott még jobban átfűtődött a földkéreg, mint alattunk.
Világos.
Ugye Magyarországnak azért jó viszonylag a geotermikus adottsága, mert itt a alföld alatt a földkéreg vékonyabb, mint mondjuk az Alpok alatt. Ilyen egyszerű a dolog. Mert az Alpok az egy nagy súly, és bele süpped a magmába. Tehát az, ugye a földkéreg az úszik a magmán, és akkor az úgy kell elképzelni, hogy ott egy nagy hegy van, akkor az jól mélyre bemegy. Itt nálunk nincs nagy hegy, így aztán viszonylag vékony a kéreg. Így közelebb vagyunk, relatíve közelebb vagyunk a magmához. Ezért egy kicsivel magasabb a, hát másfélszerese körülbelül az európai átlagnak az a hő áram, ami itt Magyarországon van.
Uh-huh. Tehát mondjuk ez világviszonylatban nem rossz, de azért arra mégsem elég, hogy pár kilométerre mélyre fúrva 200 fok fölötti vizet találj.
Így van. Hát ugye Törökország az egyik legjobban fejlődő térség. Ők annak köszönhetik ezt az adottságukat, hogy nem kell nagyon mélyre fúrni ahhoz, hogy nagyon meleg vizet kapjanak, és pláne nem kell nagyon mélyre fúrni ahhoz, hogy a lehűlt vizet azt elhelyezzék. Van olyan visszatápláló kutyuk, visszasajtoló kutyuk, ami 8 méter. 8 méter mély.
Tehát nem... Egy elég olcsó kút.
Az igen. Tehát így viszonylag könnyű. Ettől függetlenül nem cserélnék sem nem a törökökkel, sem az olaszokkal, az indonézekkel, Fülöp-szigetekkel, mert ezek a területek földrengés veszélyesek.
Uh-huh. Tehát nyilván vannak olyan hátulütők, amik máshol jelentkeznek.
Ugye Izland és a kelet-afrikai árak egy picivel jobb, mert ott a nagy kőzetlemezek azok távolodnak egymástól, így van, tehát a közép-atlanti hátság, stb. Meg a kelet-afrikai árok, ez ilyen földrengés szempontjából kevésbé veszélyes, és közben nagyon jó geotermikus adottságaik vannak. Tehát oda lehetnek költözni, hogyha valaki szeretne.
Hosszatávon biztosabb.
Így van.
De Magyarországon is van egy áramot termelő erőmű, a Turai erőmű, hogyha ha jól tudom. Az egy sikeres projekt, kevésbé sikeres, ott van akkor ilyen meleg víz, ami feljön, vagy általánosban elmondható, hogy inkább hőt?
Nem. Turán egyébként nagyon régen megfelfedezték a termálvizet, még a szocializmus idején, egy kutatófúrás alapján. Arra tettek is akkor mindjárt egy üvegházat, az ott elég sokáig működött, tehát a helyi TS működtette. Aztán jött a rendszerváltozás, pontosan nem tudom, hogy hogyan, általában, mint nagyon sok minden, bedőlt, az is sokáig senki nem foglalkozott vele, akkor jött egy befektető, ott fúrt még nem tudom hány kutat, akarta, ez már 2010-es éveket, arról beszélünk, fúrt még, mit tudom én, aztán két kutat, azokat bemérte, stb. Kiderült, hogy van egyébként 120-valahány fokos víz, tehát azt már korábban lehetett tudni, hogy ott viszonylag nem nagy mélységben nagyon meleg víz van. Ezt hívják egyébként geotermikus anomáliának, amikor melegebb van, mint amennyi egyébként ott emberi számítás szerint lehetne. De valamiért ott melegebb van. Tudják egyébként az okát, de most ebben nem menjünk bele. Tehát lényeg az, ott tartottunk, hogy megfúrta még a két kutat, és utána próbálkozott elindulni vele, végül is aztán az egészet odaadta egy kínai hátterű, de azt hiszem, hogy izlandiak is vannak benne, cégcsoportnak, az építette meg ott magát az erőművet. Én úgy gondolom, hogy alapvetően kísérleti jelleggel, mert az a kínai cég, amelyik ott a berendezését telepítette, az máshol még nem nagyon próbálkozott, vagy legalábbis sikeresen nem nagyon próbálkozott, úgyhogy itt most ez számára egy kísérleti terep itt Magyarországon.
Oké, világos. Ez fura amúgy, hogy csak egy ilyen pilotként egy ilyen erőművet felhúznak, de akkor ez nem termel mindig, ha jól értem, meg nem. Tehát gazdaságos, meg biztos, hogy nem gazdaságos.
Hát onnan tudom, hogy termel, azt, hogy mennyire gazdaságos, azt nem tudom, mert erre vonatkozóan nincsen semmiféle adatom. Műszakilag azt tudom, hogy biztosan működik, és nagyjából egy olyan 2,5 megawattos teljesítményt képes leadni, és ebből elég komoly a saját fogyasztása, tehát a saját áramfogyasztása nem elhanyagolható. A hálózatra egy olyan 1,6 megawattot tudnak föl táplálni, ami hát nem egy nagyon nagy, tehát hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon a beépített kapacitás az, mit tudom én, most mondok egy szám, 8000 megawatt, ahhoz képest az 1,6 az elhanyagolható.
Világos. Ez egy csúcs teljesítmény, de mondjuk a geotermia az viszonylag stabilan tud termelni egész évben, folyamatosan.
Viszont ezt igen.
8000 fölötti órával rendelkezésre áll.
Így van, a geotermikus energia szemben mondjuk a napenergiával, ami ugye mindig azt szokták mondani, hogy időjárás függő, nem csak időjárás függő, hát napszak függő is,
igen.
Sőt évszak függő is, mert hiába süt mondjuk januárban a nap, ugye hétágra, attól még az a teljesítmény, ami bejön, beesik, ugye az lényegesen kevesebb, mint a júniusi, amikor ugyanúgy hétágra süt a nap, ugye? Tehát évszak függő, napszak függő, és még időjárás függő, mert hogyha egy felhő eltakarja a ragyogó napot, akkor persége nulla, ugye? Na most ehhez képest a szél ugye egyel jobb, mert az csak időjárás függő, tehát az tud fújni éjszaka is, ugye? Tud fújni januárban és júniusban is, tehát tök mindegy. És akkor ehhez képest még egy fokkal jobb a geotermikus energia, ami pedig bármikor nyugodtan működhet. A hatásfoka egy kicsivel gyengébb nyáron, mint télen, ez kétségkívül így van, mint minden hőerőműnek, de ez ebből adódik csak.
Csak egy mellékkérdés, hogy visszatérhetünk a fő irányhoz, hogy mindig azt nézzük, hogy akkor most 20-30-40 éven keresztül fontosan termelni fog az a kut. Mennyire megbízható egy ilyen számítás, geológiai felmérések alapján, hogyha mondjuk tervezek egy erőmet, akkor biztos, hogy 30 év múlva is termelni fog. Vagy lehet, hogy nyomás problémák lesznek 15 év múlva, és már nem lesz jó az a kut, vagy nem fog tudni annyit termelni, amit én betervezek.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt kell mondjam, hogy itt Magyarországon olyan nagyon sok termálkutunk van, és olyan nagyon sok fúrásunk is van, hogy nagyon ismerjük a geológiát. És nagyon sok tapasztalatunk összejött. De belefutottam már olyan amerikai pofába, aki éppen azt mesélte nekem, hogy túlbecsülték annak a kútpárnak a kapacitását, amit éppen termelésbe helyeztek. És a felével tud csak működni. Azt gondolták, hogy X valamennyi X lesz, és akkor...
De az első naptól.
X per 2?
Nem. A longwell teszt után,
nem,
vagy...
Nem, hanem mondjuk pár hónap múlva kiderült, hogy egyszerűen olyan teljesítménye nem terhelhető az egész rendszer. Magyarországon ilyenről igazándiból nincsen tudomásom. Olyan volt már, hogy jobb kútra számítottak geológusok, mint ami ténylegesen lett. És olyan fordítva is volt, hogy rosszabbat vártak, és jobb lett. De olyan viszonylag kevés van, hogyha jól megkutatják a területet, tehát összeszednek minden információt, ami rendelkezésre áll, és lefúrnak, és nem találnak egyáltalán semmiféle hasznosítható vizet, ezeknek a száma ellenészően kevés volt itt Magyarországon.
Vagy az, hogy egy idő után elapad.
És az, hogy egy idő után elapad, annak arról meg, hát én egyáltalán nem tudok. Aha. Az, hogy csökken mondjuk a hozama egy kútnak, az előfordul, de sokszor azért, mert nem tartják karban.
Világos. Következő téma, amit akartam tőled kérdezni, ez a magyar földhő koncepció, ami az elmúlt években a kormányzati oldalról, a minisztériumi oldalról is megjelent. Mi az, amit erről gondolsz, mennyire tartod ambiciózusnak, hogyan állunk ehhez hozzá közpolitikai szempontból?
Európai uniós szlengben szokták azt mondani, hogy ha valami lehetetlen, akkor azt általában ambiciózusnak szokták hívni. Ugye említette ezt a szót, hogy mennyire gondolom én ezt ambiciózusnak, hát annyira, hogy közel a lehetetlenhez. Miről beszélünk?
Túl sok?
Igen. Igen. Miről beszélünk? Ugye azt akarja a kormányzat, hogy a hőtermelés az a jelenlegi szintről duplázódjon meg 2030-ig. A jelenlegi szintet 60 év alatt értük el. Most kerekítek. A következő van előttünk még nem egészen 6 év. Meg kell duplázódni, tehát a 6 meg a 60-nak a aránya az 10-szeres. Tehát a sebesség, a fejlődés sebességének a 10-szeresének kellene lenni. Fel tudunk gyorsulni a jelenleginek a 10-szeresére, vagy az előző 60 év átlagának a 10-szeresére. Elképzelhető, hogy föl tudunk gyorsulni, de egy gyorsításhoz komoly erőre van szükség, ezt mindenki tudja. Hogy ott van az autó, beülök, van neki 300 lóra és teljesítmény, akkor az lehet gyorsulni, egy Trabanta nem lehet gyorsulni. Vagy nem lehetett. Ugye most már a fiatalok generáció nem tudja, hogy miről beszélünk, igen. Az volt neki 23 lóerője, olyan készek, azzal nem lehet gyorsulni. Úgyhogy, és én ezt nem látom igazándiból, mert hogy mi lenne a hajtóerő? Most ki fog itt egy csomó pénzt beletenni?
De most pénzről beszélsz, vagy projektszámról, potenciáról, szakmai kapacitásról, kivitelező alvállalkozókról?
Mindegy. Tervezőkről is beszélhetünk, kivitelezőkről is beszélhetünk. Honnan lesz nekünk 10-szer annyi tervezőnk, meg 10-szer annyi kivitelezőnk, meg nem tudom micsodánk. Mert ez körülbelül így néz ki. Vagy hogyha mondjuk hatékonyabban tudjuk csinálni, akkor legyen csak 5-szöröse. De ez nem olyan szakma, hogy most leakasztok a... Egyébként szerintem egyik sem, tehát amit komolyan veszünk, egyik szakma sem olyan, hogy csak hogy leakasztok a fogásról egy pár új tervezőt, szakértőt, és akkor vagy kivitelezőt, kútfurót például. Tehát én ezt nem látom, hogy ez honnan jönne, és ez a gyorsító erő, ezt meg is fogalmaztuk egyébként, el is küldtük a véleményünket. A kormányzati tervnek még az volt a neve, hogy nemzeti földhő stratégia, és ez nemzeti földhő koncepcióvá szelidült a végén. Én úgy gondolom, hogy ebben elég komoly szerepünk volt, mert azt mondtuk, hogy ez nem üti meg egy stratégiának a komolysági szintjét.
Ez egy 13 oldalas dokumentum.
Nem azon múlik egyébként, bár sok minden kimaradt belőle, de nem a terjedelmén múlik, de mondjuk igen, tehát az ilyen terjedelemtől azért nem lehet elvárni. De hát ilyen célokat fogalmaztak meg. Villamos, ez hőtermelésre vonatkozik, ez a duplázás egyébként, amivel úgy gondolják, hogy egy ilyen 500 millió köbméter földgázt lehet most kiváltani. Ez mondjuk egy rossz szám, mert ha megduplázunk a jelenlegi teljesítményt, akkor is csak egy ilyen maximum 400 milliót váltunk ki. De legyen. Legyen. Én drukkolok neki, hogy legyen, de én nem látom a lehetőséget.
Mi maradt még ki belőle? Mondtad, hogy pár dolog kimaradt még ebből a koncepcióból.
Hát ugye a problémákkal való szembenézés, és az egyik legnagyobb ilyen a vízgazdálkodás, és a geotermikus energiának a régóta fennálló különös kapcsolata, mert azért itt komoly érdeksérelmek is fönnállnak a két szektor között. ezzel egyáltalán nem foglalkozott, ami azért baj, mert még abból is lehet visszacsökkenni, mint ahol most vagyunk, hogyha bizonyos problémákat nem oldunk meg. Mert hogyha a problémákat állandóan csak a szőnyeg alá söpörjük, hogy majd, ugye, akkor egyszer csak ott találjuk magunkat, hogy jó, de most akkor azt mondja a vízügy, hogy jó, akkor ezt a termálkutat légy szíves zárd be.
De ezek vízvisszapótlási problémák?
Például, vagy? Leginkább, igen. Uh-huh. Igen.
Tehát, hogy nem nincs hova visszasajtolni a vizet, vagy? Hát, hogy van egy leülés, annak... hogy van egy termelőkút, van egy visszasajtolókút, és ezt megépítik így, akkor visszakerül a víz a föld alá.
Hát ez egy, igen, a visszapótlás az egy nagyon nagy visszasajtolásnak is szoktuk általában mondani. Ezzel jelezzük is azt, hogy ezt nem feltétlenül könnyű, mert ugye a sajtolás az benne van a szóban az, hogy ezt most erőszakkal kell nekünk elkövetnünk. Hát ezt a visszasajtolást nagyon régóta próbálgatjuk itt az alföldi homokkövekbe megoldani, és hát olyan megoldás, hogy hosszú távon, gazdaságosan, megbízhatóan rendelkezésre álljon, ez a fajta technológia nincsen. Olyan még mindig nincsen. És ez, hát ez okozhat gondot. Európai Unió részéről maga visszatáplálás, visszasajtolás az nem kötelező, de van egy olyan várható, van egy olyan határidő 2027, amikor el kell érni, hogy hát a vizek azok jó állapotban legyenek. És hogyha mondjuk egy víz nincsen jó állapotban, vagy víztest nincsen jó állapotban, és az az oka, hogy kiveszik a termálvizet, és beleengedik a felszíni vízbe, az is egy víztest, akkor azt fogják mondani, hogy légy szíves, akkor ezzel álljál le. Vagy nyomjad vissza. Uh-huh. Tehát most akkor eldöntheted. És ugye már többször álltunk ilyen válaszút előtt, és még soha nem sikerült arra az útra rálépnünk, hogy jó, akkor most tudjuk már, hogy mit akarunk csinálni, tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni, és akkor nyomjuk vissza. Kezdjük el szépen visszanyomogatni a vizeket. Ez is egy program része kellene, hogy legyen. Szóval ez például hiányzik ebből a nemzeti földi stratégiából, mint ahogy például a támogatási alapelvek, tehát az állami támogatás alapelveinek a meghatározása, vagy legalább lerögzítése, mert azért az elmúlt 10-15 évben eléggé furcsa támogatási elképzelések és gyakorlatok valósultak meg.
Hogy ezt sorra kéne venni, akkor hogy írnád le azokat, hogy milyen próbálkozások voltak eddig, és mi az, amit ez a mostani koncepció tartalmaz? Akkor így, hogy van egy technikai előírási kényszer, ami nincsen megfelelően lefektetve, nincsen megfelelően tisztázva, hogy mit hogyan lehetne csinálni, de hogyha mondjuk akkor ezt a támogatási részt nézzük, akkor ezt hogyan szakaszolnád a múltban, és mi az, amiben most vagyunk?
Mi, mint geotermikusok jellemzően nem kaptunk támogatást, egészen az Európai Uniós csatlakozásig. Akkor jelentek meg a támogatások itt Magyarországon. Ezt mindjárt rendkívül jól, hatékonysággal ki tudtuk használni. Nagyon sok szép rendszer épült meg 2005 után. És valahogy ez a dolog, ez 2010-11 környékén kisiklott, és utána már csak szorványosan valósultak meg jó rendszerek, akkor is már a szükségesnél nagyobb ráfordítással, aztán utána megszűnt a támogatás, de voltak, akik mégis kaptak támogatást.
Ezek milyen támogatás? Ez a beruházásnak 5%-át kifizett ez az állam?
Ezek beruházási hozzájárulások, ezek vissza nem térítendő egyszeri beruházási támogatások, amik rendkívüli módon föllendítették a mi iparágunkat 2005 környékétől, és akkor utána ez úgy kisiklott, ahogy mondtam, és 2007-8 környékén már nem volt igazándiból miről beszélnünk, de volt, aki akkor is kapott, és aztán nem jól használta föl. Hát olyan helyen fúrt, ahol például nem talált semmit. De hát lehetett tudni, hogy az ember megkérdezte volna tőle, hogyha találkozik, tehát hát miért furtál ottan? Minden épeszű ember tudja, hogy ott olyan kockázata van a vízfeltárásnak, hogy hát nem állok neki, még gondolkodni sem. Nem, hogy ott fúróberendezéssel fölvonuljak. De ezt a kérdéseket nem lehetett föltenni részére, ugye nem találkoztunk, mégis megkapta, és ugye elment a pénz ilyenre. Tehát ez egy holt tőke.
szakmai hozzá nem értésről volt, szóval hogy olyan helyen fúrt, ami meg volt kutatva, és lehetett látni, hogy nincs potenciál?
Lehet, hogy szakmai nem ért. Hát hozzá nem ért. Most akkor nem azt az embert keresték meg, aki értett volna hozzá, mert én egy telefonnal le tudtam ellenőrizni, hogy ott hújába fúrnak. Na most nézd, nem tudom, hogy pontosan mi állt mögötte, egy biztos, hogy ez alapján mi 2017-ben kénytelenek voltunk megfogalmazni nyilatkozatot, azt el is küldtük szépen a minisztériumokba, amiben az volt, hogy hát rosszul előkészített projektek kapnak érdemtelenül támogatást, és Magyarország nem olyan gazdag, hogy azt a kevés erőforrást így elpocsékolja. És akkor azt is mondtuk, hogy helytelen kormányzati kezelés miatt ez a szektor, a mi ágazatunk, a geotermikus energiahasznosítás jelenleg visszafejlődik. Én visszafejlődésnek tartom azt, hogyha ugyanazt az eredményt a sokkal több közpénz ráfordítással tudjuk csak megvalósítani.
Mindenképp.
Mint korábban.
Igen.
Hát ugye, pont az ellenkezője kéne, hogy bekövetkezzen, tehát tanulván a régebbi hibáktól, meg a technológiát fejlesztjük, meg innováció, meg stb. Egyre kevesebb közpénz kell, és egyre hatékonyabban tudjuk a dolgokat csinálni.
Ez viszonylag jól mérhető dolog amúgy.
Ennek pont az ellenkezője következett be, és abban az az érdekes még, hogy idén jelent meg az állami számvevőszéknek egy jelentés, egy elemzése egészen pontosan, mert ezt is megvizsgálták, ezt a geotermikus energiahasznosítást, és hát ők még ennél is több olyan visszarendtérítenő támogatásra bukkantak, amik közül én se ismertem mindegyiket, tehát én sem tudtam róla, milliárdok mentek el, és nem tudjuk, hogy mi lett az eredménye. Na most én azt mondtam ebben a koncepcióhoz fűzött hivatalos véleményünkben, hogy egy olyan támogatási rendszert kell fölépíteni, ahol ezeket ki lehet gyomlálni. Már mindjárt az elején. Tehát nem kapnak lehetőséget azok, akik szerencse lovakként ugye próbálják ezt a lehetőséget is kihasználni.
És akkor hogyan néz ki a mostani koncepció? Hogyan fogunk duplázni 5 év múlva?
Ahogy mondtam, hogy az ambíció, tehát aztán a fogalma sincs, hogyan fogunk duplázni. Azt tudom, hogy a jelenlegi energetikai kormányzat az kivonultan törekszik arra, hogy nem működő berendezések ne kapassanak támogatást. Rosszul sikerült, rosszul előkészített geotermikus beruházások semmiképpen ne kapjanak közpénzt. Tehát erre törekednek. Tehát legalább ennyit sikerült elérnünk.
És ezt hogy lehet megvalósítani?
Megfelelő szakembereket kell bevonni a pályázati szakaszba. Uh-huh. Én azt tudom mondani, és akkor olyan garanciákat kell kérni. Egy-kettő, hogy nincs olyan összeg, tehát nem adunk 100%-os támogatást, hanem csak 50-et. Uh-huh. Ugye, tehát a vállalkozó is tegyen bele, és akkor mindjárt meggondolja, ugye, hogy hol fog fúrni. Ugye ez az a probléma, hogy a közpénzt azt úgy kockáztatják, hogy közben meg saját maguk nem kockáztatják. Tehát ez nem vállalkozó, ez ilyen látszatvállalkozó, ugye? Akármilyen területen vesszük, ugye? Tehát hogyha őneki nincs semmiféle kockázata, az akkor nem vállalkozó. Úgyhogy ezt hiányoltuk még belőle, de úgy látszik, hogy egyébként maga a pályázati rendszer az e felé fog eltolódni. Úgy néz ki, hogy hamarosan meg akarják jelentetni egyébként ezeket a geotermikus pályázati felhívásokat, amire most már óriási szükség lenne, mert egy évvel ezelőtt pontosan ugyanígy tartottunk.
Azt hiszem, hogy a mélytengeri szélerőműves koncesszióknál van ilyen, hogy ugye hogyan lehet jól hasznosítani köztulajdont, vagy közvagyont, vagy jól kiaknázni endikus erőforrásokat, hogyha az állam fogja, most itt a mélytengerről beszélek, a Talánc Egyesült Királyságból csinálják így, leméri a szélsebességet, közzéteszi az adatokat, amik hitelesítve vannak, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor ezekre a koncesziós területekre lehet beadni ilyen meg olyan ajánlatokat, és akkor tenderek, bidrándok vannak egymás után, és a legjobb ajánlattevő az elnyeri, és használhatja ezt a területet, van nyilván valamennyi kölcsönt be kell pakolnia, valamennyi támogatást lehet, hogy ő is kap, utána lehet még valamit fizetnie, és kell a termelt mennyiségre, vagy neki fizetnek, de a lényeg az, hogy ez egy előre jól leszabályozott folyamat, ahol a köztulajdonban lévő terület, ott jelen esetben a mélytenger, az ki van használva, és egy transzparens folyamaton megyünk keresztül. Hogy néz ki ez a geotermia esetében? Nem tudom, hogy egy ilyen modell működhetne itt is. Koncesziók azért nagyon sok más iparágban vannak, ez egy bevált modell, nagyobb beruházási igényű technológiák és iparágaknak a hasznosítására. Mi fog történni Magyarországon? Meg gondolom, most akkor ott fúrtak, ahol nem volt meleg víz. Tehát ez tök hülyeség. Nem tudom, hány kutat fúrtunk eddig ebben az országban. 5000, 6000, 7000, 8000? Tehát, hogy most a szénhidrogén kutakat is beleértve, ugye abban is néha vizet találsz, vagy még
több mint 10000-et.
Több mint 10000-et nyilván, mert a termát hozzá se vettem. Tehát a 8000-es szám, ez azt hiszem, hogy szénhidrogénes. Nagyon sok adat van. Elképesztő mennyiségű adat van. Tehát ennek a hasznosítása és egy központi leszabályozása, hogy akkor ezt a területet most fogjuk beadni koncesszióba, vagy tűzzük ki, ennek valamilyen központi koordináció lenne értelme. Ilyen irányba vagy a dolog, vagy nem irányba? Ez most csak mondtam egy példát, amit logikusnak gondolhat valaki kívülről, de fogalmam sincs, hogy mi lesz. Hogyha duplázni akarunk, akkor valamilyen típusú koordináció kelleni fog?
Egyszer már eljutottunk idáig, még 2009 után, amikor koncessziós kötelezettséget vezettek be itt a geotermikus területekhez való hozzáférésnél, és látványos kudarcot vallott az akkor. Alig volt jelentkező ezekre a területekre a 2010-es években. Időnként meghirdettek, mit tudom, egy párat, és akkor volt, hogy nem is volt egyáltalán jelentkező rá, vagy hogyha volt rá jelentkező, akkor nem fejezte be a dolgot, elkezdett valamit, de nem fejezte be. Szóval nem vált be. Na most 2 évvel ezelőtt hasonló módon változtatta, hasonló elvek alapján változtatta meg teljesen a jelenlegi kormányzat az engedélyezési eljárást, úgyhogy ő ebben gondolkodik, ebben az általad a szélenergia hasznosítás modelljét bemutató változatban, ahol vannak bizonyos területek, ezeket úgy hívják, hogy geotermikus kutatási területek. Uh-huh. Ezekre lehet jelentkezni, és ha valaki elnyeri a kutatási jogot, akkor azzal védettséget kap, hogy más nem mehet oda valamennyi időn belül. Őnek viszont kötelezettsége van, valamennyi időn belül, évek múlva egyébként, lezárni a kutatást, és akkor azt mondani, hogy akkor innen geotermikus energiát akarok kitermelni, mert úgy néz ki, hogy ez jó lesz. Na most erre az új modellre igazándiból tapasztalat még nincsen, tehát hogy hogyan működik, erre még nincs. Tehát korai lenne még bármit mondani. Egy biztos, hogy az elmúlt 60 év viszont nem erről szólt. Tehát korábban is kellett engedélyt szerezni. Uh-huh. Azt úgy hívták, hogy vízjogi engedély. Tehát ugye mivel termálvízzel valósultak meg ezek a geotermikus hasznosítások, ezért a vízügyi hatóságok engedélyezték ezt. És a normál vízügyi eljárásba mentek ezek a dolgok, ami persze nem feltétlenül jó, mert energetika az nem vízügy. Összekapcsolódik persze a termálvízen keresztül a két dolog. Ettől függetlenül az egy ismert engedélyezési módszer volt, amit most részben meghagytott, mert nagyon furcsa a helyzet van most, mert az is működik, még a régi, és akkor vannak kivételek, akiknek nem kell az új alapján menniük, de vannak, akiknek mindenképpen az újat kell csinálniuk, úgyhogy most egymás mellett fut a kettő. Ennek azért elég komoly összeütközési lehetősége van, jogilag.
Tehát akkor nincs egy egységes keretrendszer?
Nincs. Egységes. Most kétséges.
Kétséges van.
Kétséges van, de kettő van egymás mellett.
Igen. Jó, mert egy ilyen projektnél azért úgy tudom, hogy sok kockázat lehet. Tehát, hogy úrsz, nem azt találsz, teljesen más találsz egy csomó gázt, találsz egy csomó rezidiumot, ami benne van a vízben, ami az esetben mérgező, meg kell tisztítani tőle, akkor ilyen meg olyan tisztító berendezéseket kell beszerelni, ez nagyon meg tudja növelni a költségeidet. Milyen olyan módszerek vannak, hogy ezeket a típusú ilyen előre nehezen látható kockázatokat tudja valahogy csökkenteni a beruházók számára állami oldalról?
Állami oldalról azt tudom mondani, hogy ami most megy egyébként, tehát van egy ilyen állami program, ami a magyarországi geotermikus lehetőségek pontosabb felmérését célozza, és hogy most nem az 1000-2000 méter környéki dolgokról beszélünk, hanem a még mélyebbről, tehát ahonnan komoly teljesítményeket lehetne már kivenni. És hát ugye minél mélyebbre megyünk, a búvó nagyobb a kockázat, kevesebb az adatunk, mert azért a mélyfúrású kutaknak a zöme is ugye mondjuk 2 kilométer fölött van. Tehát ezt célozza, és itt vannak olyan lehetőségek, hogy fúrás nélkül egyszerű, jól ismert geofizikai mérésekkel. Tehát ki kell menni a területre, és ott mérni kell. És vannak olyan módszerek, amivel pontosabbá lehet tenni a képünket, az elképzelésünket arról, hogy mi van odalent, mi várhat minket odalent. Ezt most az állam részben magára vállalta, ami érdekes, mert ugye akkor ezt már korábban meg kellett volna csinálni, még a törvény meghozatala előtt, de hát úgy látszik, hogy most rájöttek, hogy ez valószínű, hogy ugyanolyan sikertelen lesz akkor a témakör, mint ahogy korábban is az volt, és akkor annélkül, hogy ilyen szerepet elvállal az állam, ez nem fog menni.
Hát akkor az ugyanaz, mint korábban mondtam, tehát hogy van egy előre rendelkezésre bocsátott adathalmaz központilag, és akkor azt mindenki elemezgetheti magába.
Így van, így van, így van.
És hozhat az alapján üzleti
döntést. És hogyha úgy dönt, hogy az kevés neki, akkor kivesz egy ilyen geotermikus kutatási területet, megkapja rá az kérelmet, megkapja az engedélyt, és akkor még annyi mérést végez, amelyet ő szeretne. Uh-huh. Tehát szabad, onnantól szabad a pálya, olyan szempontból nem persze, hogy ezt a kutatási programot, ezt be kell mutatni már mindjárt az engedélykérelem során. Tehát őneki, és ez mondjuk nagyon helyes, hogy így van, mert azért akármit nem lehet csinálni itt, ugye? Itt állami vagyonról van szó, és meg hát földünkről van szó.
Így van, így van. Nagyon sok alkalmazása lehet a geotermikus energiának, ugye, mint a fürdőket, tehát a analógia alkalmazásokat, lehet ezt használni iparban, hogyha mondjuk adott esetben, vagy mezőgazdaságban, áramtermelésben is ugyanúgy lehet távhőrendszerekben. És ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, még volt erről korábban egy adásunk, hogy a szegedi távhőrendszeri részét a geotermikus energiára sikerült áttenni, és a korábbi földgáztüzelésű technológiát lecserélni egy zöldebbre. Hogyan látod ezeket a lehetőségeket, a távhőrendszereket, mennyiben egyszerű ezt megvalósítani, mennyire függ ez attól, hogy egyáltalán egy város alatt, ugye, mit közel kell lenni a forráshoz, most van vagy nincs annyi meleg víz, mint amennyi kell. Ez ennyire egyszerű kérdés, vagy milyen nüanszokat tudnál itt mondani még?
Hát, hogyha ennyire egyszerű kérdés lett volna már régebben, akkor Szeged is már réges-régen geotermikus energiával fűtődött volna. Mint ahogy egyébként nem messze tőle Hódmezővásárhely, vagy egy kicsivel még távolabb Szentes, Csongrád, vagy tőle keletre Makó, már a 80-as évek második felében átállt geotermikus energiára. És a Kisalföldön ugyanúgy megcsináltuk Kapuváron, illetve Moson-Magyaróváron. Tehát amikor én ebbe az iparba belekerültem, még fiatal mérnökként, akkor éppen ez a program ment. Hogy távfűtéseket ne gázzal, főleg ne ugye, tüzelőolajjal, hanem geotermikus energiával fűtsünk. Ez egy nagyon értelmes program volt akkor, és elég jól sikerült a kivitelezése is. Ezeknek a rendszereknek a zöme ma is működik, jellemzően kibővítve, átalakítva, felújítva. Szeged nem volt benne akkor ebben a programban, valamiért a szegediek nem akarták ezt csinálni, nem tudom miért, nem voltam ott akkor még, de volt már egyébként geotermikus energiahasznosítás a szegedi távhőben régebben is. A 90-es években is volt, meg később is működött, mi is csináltunk ilyet a cégemmel. Ezek szépen úgy lekoptak, tehát visszafejlődtek. És aztán utána indult el valamikor a 2015 környékén ez a mostani nagy program, aminek egyébként megvolt az előzménye. Korábban készítettünk, mi az egyesületünk is csinált, foglalkozott ezzel, csinált egy tanulmányt, hogy mennyire lehetne átalítani az ottani távfűtési rendszereket geotermikus energiára, és hát az az eredmény jött ki, ami most megvalósulás alatt van, még nem fejeződött be teljesen, hogy körülbelül egy olyan 60%-át lehet ellátni az ottani igényeknek geotermikusan, tehát 40% megmaradna azért gázfűtésben. Úgyhogy ez e felé haladnak, most pontosan nem tudom, hogy hol tartanak a kutforrás, szerintem a vége felé egyébként. Most az energia termelési adatok ezt nem nagyon támasztják alá, mert az nem megy föl elég jelentősen. Tehát ugye Magyarországon van két hatalmas távfűtési geotermikus rendszer. Az egyik az a győri, a másik meg a miskolci. Ezek mind egyenként is sokkal nagyobbak, mint amekkora a szegedi var, amikor is lesz, hogy teljesen kiépül, akkor is lesz. Ezt ugye a szakmában mindenki tudja.
Ez a távfűtött lakások számától függ?
Nem, ez energiamennyiségben van.
Aha.
Hát összefügg a lakások számával is.
Hát, hogy hány helyről vezetve a távfűtést, gondolom.
Jó, de a lakások száma minket nem érdekel. Energetikusok, mi energiamértékegységgel gondolkodunk. Terazsulba podjuk, petazsulba, akármit, és mindegy. Kilovattórával. Ilyen ebben gondolkodunk, tehát ez a győri és miskolci rendszer, ezek már gyakorlatilag teljesen kiépültek. Itt még van egy-két finomítás rajta, de valójában a lényege már megvan, és hát most számokat tudok mondani, hogyha fölmennék az internet, rajta van a honlapunkon, nemrég írtam erről egy cikket, ott benne van, hogy mit tudom én, Győr termel egy évben 600, tudom én, terazsult, Miskolc meg 700-at, vagy valami hasonlót, vagy fordítva, teljesen mindegy, Szeged meg jelenleg tart 200-220-nál, és a cél az valahol 400-450 környékén van. Uh-huh. Tehát még az sincsen, hogy valaha ez elérni. És nem is fogja, és nincs ez semmi gond, mert csinálják meg azt a 400-at, vagy 450-et. De a ragyogó, az is már egy nagyon nagy fegyvertény lenne ott is. Hát ragyogó, mert mi van még vissza? Debrecen, de Debrecenben nem ismerünk ilyen geotermikus adottságokat. Pécsen már réges-rég átálltak ugye biomasszára. Ugyanez van Kaposváron is például.
De a győri és a miskolci távfűtött lakások nagy része akkor geotermikus alapon történik?
Az geotermikusan megy, így van.
Tehát nagyon minimális a gázfelhasználás.
Nem mondom, hogy minimális, mert ugyanúgy egy olyan körülbelül egy olyan 60-70% környékét tudja beadni a geotermikus energia, tehát a maradék az gázzal fog menni. És úgy néz ki, hogy hosszabb távon is. Ennek műszaki oka is vannak. Úgyhogy rendszerbeli okai is vannak. Úgyhogy hát ezzel, ezt tudom mondani, ettől függetlenül a távfűtési hasznosításban van még lehetőség, bár az is igaz, hogy hát az alacsonyan csüngő gyümölcsök nagy részét azt már leszettük. Tehát a legkönnyebben megvalósíthatókon már túl vagyunk.
És Budapesten ezen menne egy lehetőség?
Hát igen, 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 igen. Az viszonylag alacsonyan csüngő gyümölcs, és még senki nem szedte le.
De akkor itt az ilyen távfűtött körzetek...
Ne, komolyan gondolkodnak be, mert csak az a baj, hogy már tudom azt, hogy tizenvalahány éve komolyan gondolkodnak benne, hogy valamit kéne itt is csinálni. Azt tudom, hogy hamarosan el fog indulni az első, amikor geotermikus, első ilyen rákötés. Nem lesz még átütő mennyiségűben, mit tudom, akármi. Nagyon akarják csinálni. Valamiért eddig nem jött össze.
Ez pénzkérdés?
Nem csak az. Nem, egyébként nem csak az. Nem csak az. Budapesten ugye nagyon sok a termálfürdő is, tehát ugye itt a vízgazdálkodás meg a fürdőknek a kapcsolata is bejátszik. Meg az, hogy hát jó lenne megismerni jobban a mélységi rétegeket. Tehát itt mélyebbre kéne menni.
Tehát egy kutatási információ hiány is van.
Kutatás részben, igen, igen, igen. Volt egy ilyen, egy magáncégnek volt egy ilyen kezdeményezése, hogy lefúr Pécel környékén egy kutatófúrást, és azzal már ugye közelebb kerültünk volna Budapest geotermikus energiaellátásához, de az valamiért más ok miatt ugye meghiúsult.
Tehát, hogyha lefúrunk Pécelen, vagy lefúrunk, nem tudom, Kelenföldön, akkor el fog állni a víz a Széchenyi fürdőben, vagy a Rudasban? Tehát mitől
félünk? Nem, az akkor...
Tehát azon nem félünk, hogy ezek a lencsék interferálnak egymással, nem tudom, miért.
Az is elképzelhető, hogy igen, igen, ezt pontosan nem tudjuk, ez akkor derül neki, hogyha egyszer oda lemennénk, és akkor megnéznénk, hogy mi van ott.
De tekintve az, hogy korábban mondtuk, hogy kevésszer van az, hogy nyomás problémák akadnak, nagyon régóta termelő kutaknál, mondjuk azért ez talán kevésbé, akkor ez megint egy ilyen kutatási kockázati kérdés, nem?
Igen, igen, mert itt most a mélységnél tartunk ott, hogy hát mondjuk másfél-két kilométer alá kell mennünk. Oda szeretnének bemenni, ugye? Tehát annak a megkutatottsága, az nem összehasonlítható mondjuk a 1 és 2 kilométer közötti térségnek a megkutatottságával. És ugye az látszik, hogy ha mélyebbre megyünk, ugyanaz többe kerül, még akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy mit várunk, és az be is jön, egyszerűen a fúrás költsége lényegesen magasabb, és nem lineárisan nő a mélységgel, hanem sokkal jobban, ugye? Nem mondom, hogy exponenciálisan, de erősebben nő. És viszont a kitermelhető energiának a mennyisége szintén nem arányos a mélységgel, hanem annál több, magasabb. Tehát minél mélyebbre vagyunk, annál drágább a fúrási költség, beruházási költség, viszont annál sokkal több energiát fog kiszedni. És ez a cél. Hasznosítható energiát. Olyan forró közeget kell kivenni, amivel a budapesti távhő is ellátható. Mert oda magas hőmérséklet szükséges.
De most azt mondod, hogy nem tudjuk, hogy az van-e, mint Bécsben, ahol épp az OMV és a Wien Energy most teszi rá az egész várost geotermikus távhőre. Tehát nem tudjuk, hogy ülünk-e egy olyan potenciálon, egy olyan erőforrásra, amit nem használunk ki, mert nem furtunk le még 2 kilométer alá?
A 2 kilométer alá azt nem tudjuk.
Vagy másfél.
A másfél kilométert azt többször megvalósították az utóbbi időben itt Budapesten is. Uh-huh. Tehát vannak sikeres fúrások a szokásos mélység közben, ahová nem kellett főpapi segédlet, tehát ott simán lefúrtak, és azt kapták, amit vártak, mond mindenhol. De amikor arról van szó, hogy most a távhő, tehát a főtávnak, vagy a közműcégnek a távhőszolgáltató részlegeinek kellene magas minőségű, magas hőmérsékletű energiát és jó sokat szolgáltatni, akkor ez az 1500 méteres mélység köz, ez nem elegendő. Tehát mindenképpen lejjebb kell mennünk. És ott pedig azt tudjuk, hogy melyik azok a perspektívikus területek, de azok még nincsenek olyan mértékben megkutatva, amire azt lehet mondani, hogy na most akkor hajrá, csináljuk. Mert biztos, nem teljesen biztos. Elég nagy a valószínűsége, de nem teljesen biztos.
Vége felé egy kitekintés, hogy ismersz olyan országot, vagy szabályozói környezetet, amire azt mondanád, hogy a legjobb és a leginkább elősegítő a geotermikus energiára. Most nyilván vannak erőforrásbeli adottságok és különbségek ország és ország között, de ahol szerinted a legjobban állnak ehhez, a legjobban van szabályozva, a legjobb a beszállító alvállalkozói iparág, a legkifejlettebb és szofisztikáltabb ez az egész geotermikus hasznosítás. Mi az, amit mondanál, vagy melyik országot mondanád?
Hát én talán úgy mondanám, hogy példakép lehet Magyarország számára, ugye? Mondjuk az Egyesült Államok. Ő komolyan foglalkozik az új generációs földhővel, amihez nem kell már termálvíz, amikor úgy repesztenek kőzetet, mint ahogy a köznapi nyelven palagáznak, palaolajnak nevezett technológiánál, ami egyébként az Egyesült Államokat és Kanadát földgázból és olajból önállátóvá tette.
Ez ami a fracking.
Igen, pontosan a fracking. Igen, a rétegrepesztés.
De jó, hogy a repesztés mondtad, mert nem is tudtam, hogy magyarul ezt így mondják, úgyhogy és használjuk a magyar kifejezéseket a magyar podcastban.
Nagyon régóta csinálják itt Magyarországon is az olajiparban. Na most ez odáig fejlődött az utóbbi időben, hogy az Egyesült Államokban most már nagyon komoly kutatási és részben már kereskedelmi gondolkodás is megy afelé, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, úgyhogy nem kell hozzá termálvíz. Éppenséggel az a jó, hogyha az a kőzet, az teljesen zárt kőzet, és nincsen benne egy szemrepedése, és nincs benne víz. És ez egy teljesen új perspektívát nyit meg.
De bocs, akkor mi van benne pontosan?
Nincs termálvíz, hanem lefúrunk 2 fúrást, és akkor összerepesztjük a kőzetet. És lenyomunk vizet, ami ott szépen fölmelegszik, kazánként használjuk.
Hát, tehát egy kőzet, üres járat van.
Egy kőzetet.
Okay.
A kőzetben míg oda mentünk, semmi nincsen.
Uh-huh.
Ez egy teljesen tömör kőzet. Belefúrunk 2-t, és ezt a 2-t, 2 lukat összerepesztjük. Úgy, ahogy mi akarjuk csinálni. És ebben ez a lényeg. Mert korábban is össze tudták őket repeszteni úgy, ahogy sikerült. Na most, ahogy sikerül, ez nem elég.
Tehát ez a, nem tudom, a permeabilitás a körzetnek akkor... Tehát
nincs
nem,
nulla.
Nem átjárható.
Nulla volt, és ebből csinálunk valami értelmezhetőet, és akkor át tud menni. Hmm. De az kell, hogy legyen, hogy ott menjen át a víz, ahol mi akarjuk.
Igen.
Tehát úgy kell megrepeszteni. Na most ez... Ez éppenséggel az Egyesült Államokban az utóbbi 20 vagy 25 vagy 30 évben végbe ment olajipari fejlesztések, innováció kapcsán most odáig jutott el, hogy elérte a geotermikus szektort. És most abban gondolkodnak, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség szerint a geotermikus alapú villamos energiatermelés a jelenlegi 16 gigawattról föl fog menni 25 év múlva 800 gigawattra, ami azt jelenti, hogy 50-szerese. Uh-huh. És ez azért fog bekövetkezni, mert ez a technológia, ez el fog terjedni az egész világon. És ez lesz a legfőbb geotermikus termelési mód.
Hát ez szuper érdekes.
Ezt hívják új generációsnak. Na most ennek az élén ott van az Egyesült Államok, azt tudom, technológiában, technológiai fejlesztésben, beleértve a központi kormányzatot is, tehát az ad hozzá támogatást, de rajta vannak a nagy olajipari cégek is. Azok is folyamatosan figyelik. Nem csak azért,
hát ők repesztenek.
Nem csak azért, mert ők csinálják, hanem azért, mert az ő fantáziájukat is megmozgatta ez, és már figyelik a gazdaságosságot. És ott tartanak egy-két helyen, hogy azt mondják, hogy hát gyerekek, hiba határon van, belül van a gazdaságosság. Ennek mondjuk az olajhoz képest, uh-huh. A palaolajhoz képest. Így van.
Na. De most akkor az azt jelenti, hogy a lesajtolók úton leviszel, nem tudom, szobahőmérsékletű vizet, uh-huh. és a másik oldalt kihozol 200-at, vagy mi?
200 fokos, mondjuk gőzt, igen.
Gőzt, nyilván,
pontosan.
Igen.
És azt ráteszed egy turbinára, és akkor uh-huh. termeled az áramot, de fűteni is tudsz vele. Uh-huh. Ami nagyon tetszik még itt Európában, az Németországnak a hozzáállása a geotermikus iparhoz. Németország nagyjából 25 évvel ezelőtt vette észre, hogy létezik geotermikus energia is. És most egyébként ott folyik egy nagyon érdekes ilyen új generációs fúrás, Münchentől nem nagyon messze, ahol egyébként amerikaiak csinálják, mert ez Európában ez a technológia nincsen meg, de mindesetre a németek rajta vannak, ők belefetszülnek egy csomó pénzt. Tetszik a franciáknak a hozzáállása, ők egy nagyon régi geotermikus nagyhatalom Európában, és ezt a fonalat fölvették, felfrissítették, és csinálják. És ami nagyon jó náluk, az például a kockázatkezelés.
Na igen, ez hogy van megosztva, vagy hogyan teremtenek
nagyon kevés, segítőkörnyezetet? Nagyon kevés állami támogatás van benne hozzájáró. Van egy alap, amivel alig van közpénz. Nagyon kevés. A fúrósok adják össze.
Tehát én lefúrok, nem tudom, x kutat, vagy x méter mélyre, és akkor a fúrkutak száma, vagy a lefúrt méter mélység arányában fizetek be ebbe, és hogyha valaki beszívja, és nem talál semmit, akkor az alapból kerül kompenzálásra, vagy
valahogy, mi a... Igen, ez a lényege, igen. Tehát minden fúrás után a fúróvállalat ezt az alapot valamennyivel megtámogatja. Köteles.
És akkor aki nyer, az meg lesz pénze rá, aki meg nem nyer, az meg ki lesz fizetve.
És ez annyira jól működik ott, hogy folyamatosan duzzad ez az alap, csak uh-huh. mindig tesznek bele, mert nagyon kevés a rossz, a félre sikerült fúrás. És magyarországi környezetben ezt nem nagyon tudom, mert nincs olyan vállalkozási kultúra, ugye? Itt Magyarországon uh-huh. ez nagyon menne. Mert természetesen tetszik Izland is, ahogy csinálta, hogy ott a sarkör közelében, ott a rideg körülmények között, én nem is tudom, hogy élték túl azt az 1000 évet ott az izlandiak, a viking leszármazottak azon a rendkívül most a körülmények között, de eljutottak oda, hogy most egy fantasztikus országot építenek maguknak, és hát a fűtés az gyakorlatilag geotermikus alapon megy, az áramellátásuk is részben geotermikus, nagyobb rész mondjuk vízenerőkkel megy. Uh-huh. És a Törökországot ki kell még emelni, mert ott egészen elképesztő fejlődést produkáltak, mert ott az kormányzat, a török állam csináltatott egy felmérést, az kihozta, hogy ő nekik bizony 4000 megawattnyi geotermikus áramtermelő potenciáljuk van. Ez lett a vizsgálatnak a végeredménye, 4000 megawatt. Erre azt mondta a török kormány, jó, hát akkor nem kérem mind a négyet, de a felét azt igen, mert azt én beépítem akkor ide a villamosenergia termelő portfólióba, hogy nekem valamennyi időn belül itt lesz a 2000 biztos geotermikus megawattom. És számítok rá. Majd lesz napelem is, lesz szélenergia is, és akkor majd szépen összeállítom itt a, úgy szoktuk mondani, energiamixet, és akkor a fosszilisek meg elmehetnek, ahova akarnak.
Igen. Akartam még kérdezni, hogy ha itt tartunk, itt utána utolsó témaként, hogy mennyire szabályozható ennek az áramtermelésről beszélünk, mennyire lehet fel vagy le szabályozni egyet, ez tényleg annyi, hogy csak ezzel ad a kutat, megnyitod a kutat, mennyire egyszerű?
Nagyon gyorsan lehet szabályozni egy kutat és egy rendszert. Amikor fűtésről van szó, ezt mi tudjuk, hiszen csináljuk. Perceken belül le lehet vinni a 100%-ról 0%-ra. Nyilván, hogyha villamos energiát akarunk termelni, amihez már magasabb hőmérséklet, nagyon nyomások tartoznak, akkor ott a berendezések ezt a fajta gyors változást nem biztos, hogy ennyire tolerálnák, tehát elképzelhető, hogy a percek azok mondjuk, hogy átmennének negyed órába. De negyed óra még mindig sokkal, de sokkal rövidebb idő, mint mondjuk egy atomerőműnek a föl- és leterhelése, amit gyakorlatilag nem lehet így megcsinálni. Tehát sok kis geotermikus erőmű Magyarországon fantasztikus rugalmasságot adna egy villamosenergia ellátásnak, amit figyelembe kéne venni.
Akkor Szita Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk ezzel az érdekes témáról beszélni, és itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok.
És ti is hallgassátok a többi Partizán podcastot a kedvenc csatornáitokon, iratkozzatok fel mindenhol, ahol tudtok, és támogassátok a Partizánt. Nagyon szeretném megköszönni a stáb nevében a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!